EG, de hogy akkor ezt most az akciós potenciálok csinálják, vagy mit csinálja, vagy honnan tudjuk az EG-ből, hogy mi történik az agyban. Na most a mai órán erről lesz valamennyire szó, tehát a miért jelek és az agyban végbe menő folyamatok kapcsolatáról lesz szó a mai órán. Ugye ez egy összefoglaló ábra, gyakorlatilag azokat foglalja össze, amikről már volt szó. Ugye többféle módon tudunk elektromos jeleket mérni az agyon, akár a fejbőrön tudunk, akár az agyfelszínéről, akár beültetett elektródákkal tudunk ugye jeleket mérni az agyból. Ezek ugye mind információval szolgálnak nekünk az agy működéséről. Viszont az a problémánk, hogy ugye ezek a jelek, illetve a jelalak és a jel mindenféle egyéb jellemzői, azok nagyon sok tényezőtől függenek. Tehát nem olyan egyszerű, hogy látok valami potenciálváltozást, vagy potenciálkomponenst, akkor rögtön tudom, hogy mi történt az agyba. Sajnos ez ennél bonyolultabb. Ugye mi ez a rengeteg tényező, ami ezt befolyásolja? Ilyenek lehetnek az regisztráló elektród tulajdonságai, meg a felvevő rendszer tulajdonságai, az agy-elektród kapcsolat tulajdonság. Ugye nem véletlen, hogy ennek nem is egy előadást szenteltünk, ugye külön az elektródoknak, külön az elvezetéseknek szenteltünk előadást. Azért, mert ezek mind nagyon fontos dolgok abból a szempontból, hogy mi az a végső jelalak, amit regisztrálunk. De ugyanúgy fontos tényező ebben az agynak a celluláris szerkezete. Tehát az idegsejtek egymáshoz képesti elhelyezkedése, maguknak az idegsejteknek a felépítése és tulajdonsága, amikről szintén volt már szó. Most ezeket az eddig meglévő tudásunkat fogjuk valahogy összerakni egy olyanba, hogy tudjuk értelmezni azokat a jeleket, amiket mértünk, hogy valami fogalmunk legyen arról, hogy mi történik az agyban az alapján, amit mérünk. Ugye az előző lista utolsó pontja volt az, hogy az agynak a celluláris szerkezete, de most azzal kezdjük, tehát hogy honnan jönnek ezek az agyi elektromos jelek. Ez az ábra már ismerős lehet, mert az elektródos előadáson is volt róla szó, amikor a tetródoktól tanultunk. Ugye ez itt egy tetród, amit beszúrtak az agyba, és ez az ábra azt szemlélteti, hogy mennyi idegsejt veszi körül ezt a beszúrt tetródunkat. Ugye, hogyha itt egy ilyen 50 mikronos környezetét vesszük ennek a tetródnak, akkor már abban is 140 idegsejt van, hogyha egy 140 mikronosat, abban már több mint 1000 idegsejt van. Ugye itt láthatjuk is, hogyha egy köbmilliméter agykérnyi szövetet veszünk, akkor ott ugye 10 az 5-en idegsejt, és nagyjából 1 milliárd szinapszis, ami azt jelenti, hogy 10 000 szinapszis per neuron van egy köbmilliméter agykérnyi szövetbe. Ezek irgalmatlan nagy számok, és ugye ehhez képest mi beszúrunk egy ilyet, és ezzel látunk néhány akciós potenciált. Most ugye az lesz a kérdésünk, hogy abban a néhány akciós potenciálból honnan tudjuk, hogy itt mi történik. Ugye erről már részben volt szó az elektródoknál, meg az extracelluláris elvezetéseknél. Ma még erről fogunk még információt tanulni ehhez, hogy fogalmatok legyen, vagy fogalmunk legyen arról, hogy itt mi történik. Ugye ráadásul ezek azok az idegsejtek, amik aztán ugye például a fejbőrön mért EEG-t is ők csinálják, az ugye még érdekesebb, hogy az hogyan történik. Ezt fogjuk megnézni a következő dián, főleg, hogyha a számítógépem is hajlandó erre. Nem biztos, hogy hajlandó lesz rá, de majd... de hajlandó. Nagyon jó. Ez egy ismétlő dia, ugye erről már volt szó, de ez nagyon fontos, ez ma nem csak egyszer fog előkerülni, hanem többször is előkerül. Méghozzá ez az, hogy az idegsejteknek milyen kétféle tipikus aktivitása van. Ugye ezen könnyen végig tudunk menni, mert ezt már vettük, ráadásul én mondtam el azt is, amikor először vettük, tehát ez tök jó. Most még egyszer átismételjük. Ugye egyrészt van az akciós potenciál. Ugye ez egy minden vagy semmi típusú jel, ugye erről volt szó, hogy ez miért van így, ugye, hogy ha már kinyílnak a membrán csatornák, akkor mindenképpen ugye ugyanakkora lesz az akciós potenciálnak az amplitúdója. Ugye épp ezért, mivel minden vagy semmi, ezt nevezhetjük egy digitális jelnek. Ugye arról is volt szó, hogy nagyon rövid időtartamú ez az akciós potenciál, tehát ugye fél és 3 millisekundum között van. A 3 millisekundum az már rettentő hosszú akciós potenciál, inkább ilyen fél 1 millisekundum, tehát tényleg nagyon rövidek ezek. Ráadásul, ami még a baj velük, az, hogy nem vezetődnek távolra az extracelluláris térben. Ugye, hogyha ezt az ábrát megnézzük, az azt jelenti, hogy ezeknek az idegsejteknek, ja, pointe nem van, ezeknek az idegsejteknek az akciós potenciáit már nem nagyon fogja ez a tetródom látni, tehát amit ő lát, azok ezek a nagyon-nagyon közeli idegsejt akciós potenciálok. Ugyanakkor ugye nem csak ilyenje van egy idegsejtnek, nem csak akciós potenciált tudunk ugye rajta mérni, hanem ugye van egy csomó membrán potenciál változás, ami nem éri el az akciós potenciál küszöböt, mégis ugye membrán potenciál változás, méghozzá mérhető membrán potenciál változás. Ugye ezeknek kicsit más tulajdonságai vannak, mint az akciós potenciáloknak, ugye ezek időben és térben összeadódnak. Ugye erről volt is szó, amikor néztük, hogy egy idegsejt, amikor a szinapszison átadja az akciós potenciált, akkor hogyan tud akciós potenciált generálni a következő idegsejtbe. Ugye volt arról szó, hogy nagyon ritkán generál egy darab akciós potenciál a posztszinaptikus sejten is akciós potenciált, hanem ahhoz az kell, hogy ezek a küszöb alatti potenciálváltozások a időben és térben összeadódjanak, és ugye azok tudnak majd akciós potenciált generálni, de ha nem is generálnak, ezek mindenképpen ugye mindig összeadódnak időben és térben, és ezt mérni is tudjuk. Mivel ugye ezek nem csak ilyen minden vagy semmi, hanem ugye ezek folytonosan változhatnak, ezt úgy hívhatjuk, hogy ez egy analóg jel, és ezek jóval hosszabb időtartamúak, tehát ezek akár ilyen 10-100 millisekundum hosszúak is lehetnek, látszik, hogy ez nem az akciós potenciál időtartama, hanem sokkal hosszabb. Ráadásul ezek az extracellulális térben távolra is vezetődnek, tehát hogyha ezt az ábrát megnézzük, akkor bár ezeknek az idegsejteknek az akciós potenciáját nagyon-nagyon kicsi eséllyel fogja a tetródon mérni, hogyha nem csak akciós potenciált mérek, hanem mezőpotenciált is, akkor bizony a küszöb alatti membrán potenciál változásait ennek itt mind, ennek a több mint 1000 sejtnek mind mérni fogom. Nagyszerű. Ahhoz, hogy erről mondjuk egyszerűen és érthetően tudjunk beszélni ezektől a folyamatokról, ehhez most, és az egész órára ez igaz, hogy modelleket fogunk bevezetni, ez azt jelenti, hogy nagyon erősen le fogjuk egyszerűsíteni a dolgokat az érthetőség kedvéért. Tehát ugye rögtön lehet mondani, hogy azért egy idegsejt membrán az nem ennyi, hogy van egy extracelluláris, meg egy intracelluláris ellenállás, meg egy membrán ellenállás és kész. Tehát ugye ahogy mondom, ez egy modell, viszont érdekes dolgokat fog nekünk mondani ezekről a potenciál terjedésének és kialakulásának módjairól, tulajdonságairól. Ugye, ahogy mondtam, ez az RA, ez az intracellulális ellenállás, az RE az extracellulális ellenállás, és az RM pedig a membrán ellenállás. Ez látható itt. Ugye, hogyha jön egy LPSP, az LPSP, és már tudjuk, hogy az micsoda, az ugye a serkentő posztszinaptikus potenciálváltozás, akkor ugye nyilván lesz egy töltéselosztásunk a membránon, méghozzá lesz ugye egy olyan membrán szakasz, mondjuk, hogyha itt van a szinapszis, akkor ugye itt van az a membrán szakasz, ahol ugye lesz egy aktív membrán szakasz, ahol befelé áramlanak ugye a töltések, ezt hívjuk ugye egy aktív nyelőnek, ugye azért aktív, mert itt van a szinapszis, itt történik ténylegesen az ionok beáramlása a sejtbe, tehát itt lesz egy aktív nyelő szakasz. Ugyanakkor ugye ahhoz, hogy ez a kör bezáruljon, valahol ennek ki is kell lépnie, ez ugye lesz egy ilyen passzív forrás, tehát ugye itt nem fognak kifelé menni ugyanazok a nátriumiak, amik itt bementek, de mégis ahhoz, hogy ez bezáruljon, egy ilyen passzív forrásunk itt lesz. Tehát, hogyha ezt mérni akarom, ezt a potenciálváltozást, akkor itt látni fogok egy befelé irányuló áramot, és valahol egy kifelé irányulót. Ugye ez azt jelenti, hogy ez így terjed a dendrit, illetve a szoma tengelye mentén. Ez azért jó nekem ez a modell, mert ez megfelel az agykéregre valóságban jellemző terjedésnek. Tehát ha megnézzük itt az agykéregi rétegeket, mondjuk az ötödik rétegben van a nagy piramis sejteknek a sejtestje, de a dendritjeik azok az összes fölötte lévő rétegbe kapnak bemenetet, és valóban úgy terjed ez a töltés az idegsejt mentén, hogy a távolabbi dendritektől terjed a szoma felé a tengely mentén. Tehát ez egy egyszerűsített modell, nem ugyanakkor arra jó, hogy a valóságos terjedést valamilyen szinten leírja. Ez még egy dologra jó nekem, és ez ide nagyon alulra került, ettől még fontos. Ez arra jó nekem, ugye, hogyha van itt egy befelé, meg egy kifelé, az ugye két pólus, tehát ezt az egészet, ezt modellezhetem egy dipólussal, aki generál maga körül egy potenciálmezőt. De még egyszer mondom, ez rettentően le van egyszerűsítve, de azért jó, meg könnyen tudom kezelni. Mindjárt látni fogjuk, hogy ez miért jó nekem, hogy ezt ilyen könnyen tudom kezelni, illetve hogy fogom könnyen kezelni. De először még akkor megnézzük még egyszer ezt a szinaptikus áramokat, amik itt történnek. Ugye, hogy bal oldalon van... Igen.
Tetszettek hallani az előző előadásokban ezt a három ellenállás értéket. Tudna valaki ötletet mondani? Tudnék az egész mechanizmusból szemet nagyon volt. Hogy mi a viszonyunk az intracellális, extracellális és a membrán ellenállás között. Meg van jelentőség. Na? Mennyi a membrán ellenállás? Tetszettek tanulni, miből épít fel a membrán. Nagyon nagy ellenállása van, ugye? Főleg a lokálisan, hogy egyetlen idegsejtről beszélünk, ugye? Négyzetszemüket elve is jelölünk, az kiómos nagyság, de itt megjelölünk, sok megjelölünk. Ellenállás van. Ugyanakkor viszont az endok, a sejten belüli folyadék, az gyakorlatilag egy sok folyadék. Ha te megtetszene nézni az első előadást, a membrán előadáson, ott direkt rajta van a endokon ezek az értékek, az egy nagyon alacsony érték. És az extraceliális tér is egy folyadék, egy sós folyadék idézőjelben leegyszerűsítve. Tehát van egy olyan áramkör, amiben a membrán jelenti a problémát, az a nehéz, és az extracellális intracellális tér nagyon, az intracellális tér nagyon jó vezető, majd mindjárt említi, hogy ez miért érdekes, következő vagy két ábrával lesz, ugye? De mit történik akkor, amikor a szinapszison megérkezik a transzkripter? Mi történik a szubszinaptikus membránban? Kinyírnak a csatornák, és lezuhan az ellenállások. Stimmel? És akkor alakul ki az ámra. A passzív áramlat, amivel a következő ámra mutatja, az ott nincs változás, tehát a szétoszlik az egész sejtbe. És így tudjuk, így hat lent az axondombon is, illetve az összegeződésről. Uh-huh. Azt hiszem, ezt el kellett mondani, mert így kötődik össze a membrán elleni tulajdonságai a valós funkció.
Igen, köszönöm szépen a kiegészítést. Tehát ugye most meg ez csak egy az értelmezést könnyítő ábra, viszont nagyon fontos, hogy lássátok, hogy itt mi történik. Ugye ez ugye RPSP esetén egy aktív befelé folyó áramunk van, magyarul itt nyílik meg a membrán csatorna. Tehát ugye amikor kinyílnak a nátrium csatornák, akkor ugye befelé áramlanak a nátrium ionok, tehát van egy befelé áramló aktív áramunk. Ugye az összes többi részen maradnak a csatornák, tehát ott egy ilyen, ahogy a professzor mondta, ilyen szétoszló passzív áram van, ezeket ugye passzív forrásnak hívjuk. Hogyha IPSP van, ami ugye a gátló posztszinaptikus potenciálváltozás, akkor is ugye kinyílik egy membrán szakaszon van a membrán csatorna, de akkor ugye egy kifelé irányuló áram van. Tehát az lesz az aktív, ahol kinyílnak a csatornák, a kifelé irányuló áram, és ugye a befelé irányuló az pedig ugye ez a nagy ellenállású membránon szépen szétoszlik a membrán mentén, és így zárulik az áramkör. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy mindig ahol kinyílik a csatorna, az ugye az aktív, és ugye nyilván serkentés esetén ugye az egy aktív befelé irányuló, ugye gátlás esetén pedig egy aktív kifelé irányuló áram. Igen. De az ugye nagyon pici, az mindig csak keveset pakol. Tehát az folyamatosan pakolja, de az egyszerre nagyon keveset. És hát sokkal lassabb ennél. Tehát ennél az aktív beáramlásnál sokkal... Tehát ugye ő egyszerre keveset tud, mert ugye csak 3/2-t attól függ melyikből, csak valamennyit kirak, annál kevesebbet berak. Tehát ugye nagyon lassan dolgozik az. Ugye ezt már az akciós potenciálnál is vettük, hogy amikor kinyílnak ezek a nátrium csatornák, a nátrium-kálium pumpa nem áll le, de hát nem tudja ellensúlyozni ezt azt, hogy itt ennyire lecsökken az ellenállás a nátrium ionnal szembe, és azonnal el tud menni a nátrium-equilibrium potenciája felé. Tehát azok folyamatosan működnek, csak ez ellen nem tudnak dolgozni. Tehát, hogy ők nem tudják ennyire megváltoztatni a membrán ellenállását. Tehát attól még az egy nagyon nagy ellenállású membrán marad. Jó, úgyha ha vannak ilyen áramaink, tehát ugye itt van egy aktív áram, amelyik halad a sejtembe, ugye az a körül tudunk potenciálmezőket mérni. Ugye ez itt egyetlen egy sejtnek a nagyon sematikus vázlata, itt egy dendrit meg egy sejtest látható, és ugye a dendriten megérkezik az áram, és ez végighalad a dendriten, akkor ugye, ahogy eddig beszéltük, itt van egy nyelő, itt pedig egy forrás. Hogyha erre kívülről ránézek, akkor ugye ez egy negatív potenciálmező lesz itt valahol, és egy pozitív potenciálmező pedig itt a forrás környékén. Ez, mondom még egyszer, leegyszerűsítve ilyen, de hogyha majd az előadás végére látni fogjátok, hogyha tényleg mérünk az agyba, akkor ez tényleg így néz ki. Az a szerencsénk ezzel a modellel, hogy ez a valóságban is így néz ki. Ugye ráadásul, hogyha van egy változó áramunk, ami generál egy potenciálmezőt, akkor az nem csak az generálja, hanem egy mágneses mezőt is generál, ami persze merőleges, ugye a lila nekünk az áramunk, a zöld lesz a mágneses mező, tehát az ugye merőleges az áramra, és ugye ez pedig itt látható kívül belül. Azért kell ezt is itt feltüntetni, még nem volt szó a magnetoankefalográfiáról, de majd lesz szó róla, tehát ez is mérhető. Tehát nem csak a potenciál mezője mérhető ennek az áram, ennek a terjedő áramnak, hanem a mágneses mezője is mérhető. És majd lesz arról is szó később, hogy ez miért nagyon jó nekünk, hogy ez is mérhető. Jó? Ugye eddig egyetlen sejtől volt szó, tehát ugye ez az aktív, passzív, nyelő, forrás, minden ilyen, ez meg az előző ábra, és ez mind egyetlen sejtre vonatkozott. Tehát ugye egyetlen sejtnek van egy ilyen, van egy ilyen potenciál mezője. De mi van akkor, hogyha több sejtem van? Ugye ha több sejtem van, akkor ez a potenciál mező ugye össze tud adódni, illetve összeadódik ez a potenciál mező, hogyha a sok sejtre kívülről ránézek. Ugye mindegyik sejtben külön-külön megvan ez a terjedő áram, és mindegyik generál egy potenciálmezőt. Igen, tehát az analóg áram, ami ugye összeadódik a sejten belül, nyilván a sok szinapszisból összeadódott, tehát ez ugye, amit itt látunk, ez ugye a sok szinapszis hatására összeadódó, analógan összeadódó posztszinaptikus potenciál változás. Tehát ez az, amiről az előadás legelején volt szó, hogy ezek összeadódnak. Ez generál ugye egy ilyen potenciál mezőt, de mi van akkor, hogyha több sejtem van? Ugye mindegyiknek külön-külön van potenciál mezője, ami ugye, hogyha kívülről nézek rá, akkor ezek előjelesen összeadódnak. És attól függően, hogy ezek térben hogy helyezkednek el egymáshoz képest ezek a sejtek, attól függően fog alakulni az ő eredő potenciál mezőjük, vagy összeadott potenciál mezőjük. Hogyha ilyen nagyon szépen párhuzamosan állnak, akkor ugye mi történik? Mindegyiknek itt vannak a dendritjei, mindegyiknek itt a sejteste, tehát mindig ebből az irányba halad az analóg posztszinaptikus potenciál változás, tehát az analóg áram, ez mindig itt halad, mindig egy irányba. Magyarul, ha összeadódik, akkor ugye mindig a negatív itt lesz, a pozitív itt, tehát egy nagyon szép összeadott potenciál mezője lesz ennek a sejteknek az összességének, és ezt úgy hívjuk, hogy nyílt mező. Azért hívjuk úgy, mert hogy ugye belelátunk kvázi, tehát ugye nyitott, tehát látható kívülről, látjuk szépen a potenciál eloszlást, itt a negatív, itt a pozitív, és ez így, ezért hívjuk nyílt mezőnek. Hogyha ha ezek mind össze-vissza állnak egymáshoz képest, ugye itt az egyik sejt, ennek a dendritjei itt vannak, a másiknak itt vannak, a harmadiknak itt, tehát így körbe-körbe mindeninek vannak a dendritjei, magyarul, és a sejteste egymáshoz képest, magyarul az egyikbe erre folyik az áram, a másikba arra, a harmadikba amarra, a negyedik, tehát mindegyikbe más irányba folyik az áram. Ugye ennek megfelelően a potenciál eloszlás is más irányú lesz, tehát ha összeadom őket előjelesen, akkor kívülről ránézve igazából nem is látok ilyen potenciál megosztást, vagy potenciál mezőt, mert kioltják egymást ezek a pozitív, negatív mezők, és kívülről ránézve semmit nem látok, ezért zárt mezőnek hívom. Na most ugye ilyen is, meg ilyen is van az agyba, de nagyon sokszor olyan van, hogy valamennyi sejt így párhuzamos egymással, de vannak olyanok, akik meg ezt nem tartják, és össze-vissza állnak. Nyilván azért, mert ugye a piramis sejtek inkább szeretnek így párhuzamosan állni, az interneuronok szeretnek mindenhol lenni, tehát ugye többféle sejtünk van, ezért aztán azok többféleképpen helyezkednek el. Ugye ez azt jelenti, hogy valamennyi potenciál mező ugye összeadódik szépen, mert ezek párhuzamosak, de közben van olyan, aki ezt elrontja, tehát itt valamilyen ilyen változó potenciál mező lesz, attól függően, hogy honnan nézek rá. Tehát ez részben látszik, részben nem, ezért ezt pedig nyílt zárt mezőnek hívják. Tehát ezek a mezők, ezek mindig sok idegsejtre vonatkoznak. Tehát ez ugye egy idegsejt nem tud nyílt meg zárt mezőt csinálni, ugye egy idegsejtnek a modelljét, azt az előző ábrán láttuk, hogy az egyetlen egy, abba terjed az áram, van negatív, pozitív, tök jó. Ugye mindegyik tényleg létezik is az agyba, tehát ugye például a kis agynak a Purkinje sejtjei, azok gyönyörű szépen ilyenben rendeződnek, tehát ott egy nagyon szép nyílt mező van. Ugye a kéreg alatti magok, azok általában így vannak, tehát ott ritkábban vannak rétegekben, vagy ilyen szabályos térbeli szerkezetben rendeződő sejtek, ők általában ilyen zárt mezőt adnak, ezért aztán azok nem is nagyon mérhetők EEG-n, vagy nagyon, nagyon kevéssé, nagyon ritkán mérhető a kéreg alatti magoknak az aktivitása EEG-n. És ugye a nyílt zárt mező, az például az agykéregben valami hasonló van, ugye a piramis sejtek, ahogy mondtam, szeretnek ilyen rétege, vagy ilyen szépen párhuzamosan rendeződni, de az interneuronok meg szeretnek körülöttük mindenhol lenni. Tehát ez mind a három létezik is, ez nem csak elméleti valami, persze elméletben is érdemes tudni róla, és jó, hogyha tudjuk, hogy van ilyen, de szerencsére ezek gyakorlatban is előfordulnak. Ugye itt már sokszor volt szó a távolságról, meg volt szó arról, hogy milyen messziről mit látunk, ugye az EEG-n látjuk-e a talamusz például, vagy más agykéreg alatti magnak az aktivitását. Tehát a távolság az ugye egy fontos tényező ebben a témában, hogy mit látunk a potenciál változásban. Ugye a volumen vezetett jel, ez azt jelenti, hogy az extracellulális térben, tehát ugye mint ilyen vezető közeg, ugye az is egy sós oldat, abban vezetődő potenciál változás, az hogyan alakul a távolság függvényében. Ugye itt ez az X-tengelyen ugye távolság, ettől a dipólus forrástól, ugye ettől mondjuk, hogy egyetlen idegsejt, amelyiknek ugye van egy pozitív-negatív, vagy egy ilyen nyílt mező, amelyik szépen rendeződött, és szépen látjuk a negatív, meg a potenciál, pozitív potenciál elosztást, ezt ugye nevezhetjük dipólusnak, és ez van itt egy ilyen dipólus forrásként itt középen, ez van a nulla pontban, és az X-tengelyen látjuk a távolságot ettől a forrástól, az Y-tengelyen pedig ugye a potenciál változás amplitúdójának a változását százalékban. És ugye amit itt egyrészt fontos ugye ez az ábra, meg másrészt mindjárt elmondom ezt a kis részletábrát is. Ugye itt nézzük meg, hogy 1 cm távolságra tőle gyakorlatilag 10%-ára esett a potenciál változásnak az amplitúdója az eredeti amplitúdóhoz képest. És ugye az 1 cm az még nagyon messze van a fejbőrünktől, tehát az még messze nem a fejbőrünk, hogyha ha akár az agykéreget is nézzük, az is jóval több, mint 1 cm-re van az agykérektől. Tehát valahol itt van a felszínünk, ilyen sok centiméter, egy gyakorlatilag már kisebb fejezhető százalékban, hogy mennyire lecsökkent a jel. Ugye erre itt látható egy mérési példa is, ez pedig az, hogy ez a két hullámalak, ez ugyanaz, tehát ez valós mérés, mind a kettő. A különbség az az, hogy az ötös száma jelölt, az az ötös elektródája egy elektrokortikogramnak, a C4-es az pedig fölötte egy EEG elektróda C4-es pozícióban, ugye azt tanultuk, hogy a C az ugye a centrális, tehát valahol középen, és a jobb oldalon a páros szám, tehát ugye ez egy konkrét EEG elektróda, ezt a műtét előtt megmérték, és itt látjuk ugye az amplitúdós skálát, hogy ez 2,5 mikrovolt ez a potenciál változás. Na most ehhez képest az elektrokortikogram, tehát még mindig nem beültetve az agyba, csak az agy felszínén, de ugye a fejbőrön meg a koponyán belül, ugye ennek az amplitúdója már nem 2,5 mikrovolt, vagy ilyesmi, hanem 100 mikrovolt, tehát iszonyatos csökkenés történik, mire a fejből rejt ez a potenciálváltozás. Ez valós mérés, itt van rá a hivatkozás, hogy honnan, tehát ez tényleg így kimérve, tényleg ekkora változások vannak. Aki ugye volt már gyakon, az látta is, hogy nagyjából tényleg ekkorákat mérünk, ilyen néhány mikrovoltokat mérünk az EEG-n. Ugye ráadásul ahhoz, hogy ezekről tudjunk beszélni, ezekről a mezőkről, ahol mérünk, elnevezték ezeket közeli meg távoli mezőnek. Ugye ez nem a nyílt meg zárt mező, tehát ez nem a Ez nem a sejteknek a egymáshoz képesti térbeli elhelyezkedéséből adódik, ez a mező, hogy közeli vagy távoli mező, hanem ez egyszerűen az, hogy milyen közel mérek extracellulárisan, tehát a sejteken kívülről, egy valamilyen dipólusra ránézve, milyen távolságban mérek, ugye ezt hívják közeli mezőnek, ez az 1 cm-en belül, és minden más az távoli mező. Tehát gyakorlatilag minden esetben távoli mezőből mérünk, mindig ebből a far fieldből mérünk.
Tessék mondani egy példát, majd a szünetben elmondom, hogy miért kérdezek, hogy miért szólok vele most itt az előadásra, és kérdezek. Tanultak példát, extrém távoli mező válaszol. Tessék mondani, mi az? Még azt mondom, hogy a szomatoszenzoros kéreg az ugye itt van a felszínen, tehát az még ott a határán van, távol és közel, de extrémen távoli mező. Mit vezettek el? Vezettek el a gyakorlatot?
Persze.
Mit vezettek el a gyakorlatot? Extrém távoli mező. Tessék visszagondolni az eseményhez kötött potenciálokra. Az első ábra, ami három különböző választ mutat, latenciába eltér. Mi volt az? Csak azért, hogy a zárt félre visszautalja. Hát mi van egy extrémen távoli mező, amit innen vezetünk el ráadásul? A fejtetőről vezetjük el jelet. Igaz, hogy a másik jelet az itt van a masztoidon, így vezetjük el. Tessék?
Az.
Nagytörzsi kiváltott válasz. Ez bent van valahol nagyon mélyen. Ugye? A nagytörzsbe. Az aztán extrémen távoli mező.
Ez valahogy...
Milyennek a következménye, hogy mekkora az a válasz? 10 mikrovolt amplitúdő, hányat kell átlagolni, hogy lássuk? 1000 fölött. Csak azért mondom, hogy ezeket össze lehet kötni, az egész összeáll, az egész rendszer. A membrán tóla az EEG.
Az EEG. Így van. Így van, köszönöm szépen ismét. Ugye már bevezettük ezt a dipólust, ugye eddig ugye úgy beszéltünk a dipólustól, ugye úgy kezdtük, az volt az első dipólusunk, hogyha egyetlen idegsejt van, ugye azon terjed az áram, akkor ugye az egy potenciál mezőt generált, tehát ugye ő maga is egy dipólus. Na de ugye egy ilyen idegsejtből láttuk a legelső ábrán, hogy 1 köbmilliméter agykergi szövetben is van 100 000, tehát az rengeteg, és ráadásul nem feltétlenül ugyanolyan irányba állnak, tehát rengeteg ilyen dipólusunk van, ami áll valamilyen irányba. És ugye az EEG-ről, ami több centiméterre van onnan, abból már ezek az egyetlen sejtek, ezek rettentő picik, és rettentően bonyolult lenne, hogyha ha mindegyiket külön-külön számításba vennénk, ráadásul nem is tudjuk őket így számításba venni, olyan messze vannak, ugye far fieldből mérünk, de megint alkothatunk egy modellt, hogyha ezek a dipólusok ugye valamilyen bonyolult eloszlásba itt elhelyezkednek ebbe a térrészbe, akkor ennek adhatunk egy eredő dipólust, és azt mondhatjuk, hogy ez lesz ennek a bonyolult töltéseloszlású agyi területnek az eredő dipólusa, tehát ez lesz az ekvivalens dipólusa. Magyarul ezek a korábbi mezők, a nyílt mező, a zárt mező, meg a nyílt-zárt mező, ugye ezek igazából modellezhetők egyetlen dipólusként, tehát hiába van bennünk rengeteg sejt, ugye mondtuk, hogyha kívülről rájuk nézünk, akkor van valamilyen potenciál eloszlás, és mondhatom azt, hogy ez, hogyha csak egy pozitív-negatívat veszek, hogy azokat előjelesen összeadom, azt a sok pozitív-negatív kis dipólust, ami azokban a mezőkben van, akkor lesz egy darab eredő dipólusom, és ez akkor annak a mezőnek az ekvivalens dipója. Ez azért nagyon fontos ez a fogalom, mert ezt használni fogjuk innentől, tehát ez mindig ugye egy nagyon egyszerűsítő modell, ez tényleg arra jó, hogy a bonyolult töltéseloszlású területek, ugye a sejtek nem párhuzamosan állnak, hanem össze-vissza állnak, ráadásul ugye agytekervényeink is vannak, tehát még hogyha párhuzamosan állnának az EEG elektródhoz képest, még akkor sem mindegyik ugyanúgy áll, hogy ezt a rengeteg minden bonyolultságot, ami ebben van, ezt az egészet leegyszerűsítjük egy ilyen eredő dipólusra, és ezt úgy hívjuk annak az agyteretnek az ekvivalens dipólus modellje, vagy ekvivalens dipólja. Ugye, ha már megvan nekünk ez az ekvivalens dipólunk, az ugye azért jó, mert ezek akkor elhelyezhetünk ilyen ekvivalens dipólókat mondjuk az agykérekbe, ugye az van közel az EEG elektródához, tehát tipikusan azt tudom mérni, és itt látható egy ilyen sematikus rajz, ahol ez történik, ugye itt van egy EEG elektródunk, persze van ugye egy beültetett mikroelektród is, ami mér az agyon belülről, és ugye itt van az agy, ahogy tekervényezett, ugye itt van barázda, itt van egy tekervény, tehát ugye ezek a dipólusok, ezek az eredő dipólusok, amik ugye sok egymáshoz képest akár párhuzamosan, akár nem teljesen párhuzamosan álló kicsi idegsejtnek, aki mindegyik egy kis dipólus az eredője, ezek találhatóak ugye itt. Ugye az EEG elektródunk az itt mér, és ugye itt van alatta ugye itt egy ilyen eredő dipólus, tehát itt nagyon ugye ez a szürke pacal, ilyen kis tüskékkel azt jelenti, hogy itt rengeteg idegsejt van benne, és ugye ő így egy eredő, egy ekvivalens dipolja ennek az agyterületnek. Ugye ezt úgy hívjuk, hogy radiális dipol, ezt azért hívjuk úgy, mert ő merőleges a bőrfelszínre az ő tengelye. Tehát ugye ő neki a tengelye így van, a bőrfelszín meg így van, ő merőleges, tehát ő lesz a radiális dipol. Ugye nem mindegyik ilyen, hiába ugyanúgy párhuzamosan állnak itt is a sejtek, meg itt is a sejtek, hogyha tekervényezett az agy, akkor ezek a párhuzamosok a fejbőrhöz képest másképp fognak állni. És ezért ezt ugye tangenciális dipolnak hívjuk azt, amelyiknek a tengelye az párhuzamos a fejbőrre. Ő lesz a tangenciális dipol. Jó, ez itt egy ilyen még egyszerűbb ábrán még egyszer. Megnézzük, hogy ugye azok a dipólusok, amelyeknek a tengelye az merőleges a fejbőrre, azt hívjuk ugye radiális dipólusnak. Ugye ez még egyszer, ez a dipólus, ez nem egyetlen idegsejt, hanem nagyon sok idegsejt potenciál mezője modellezve egyetlen dipólussal. Ugye ez a radiális dipólus, ugye ez a tangenciális, amelyik ugye párhuzamos a tengelye a fejbőrrel, és van még egy ferder dipólusunk, ugye ott, ahogy a barázda itt behajlik, ugye ott van olyan, amelyik se nem párhuzamos, se nem merőleges, valamilyen szögbe áll a fejbőrhöz képest, ez ugye a ferder dipólus, megint itt van ugye az EEG elektróda. Na most melyik az a dipólus, amit mi igazán mérni tudunk az EEG-n, és nem véletlen, hogy az előző ábrán ide lett téve ez az EEG elektród. Ugye amit igazán mérni tudunk az EEG elektródon, az ez a radiális dipólus. Ugye akkor látjuk ezt a tengelye meg, tehát ezt mérni tudom, hogyha ez párhuzamos ezzel, akkor egy ide helyezett elektród semmit nem lát belőle, nem látja ezt, vagy nagyon keveset lát ebből a töltés. Ebből a potenciál mezőből, ugye őnek valahova ide kéne helyezni egy elektródot, hogy ezt a tengelyű dipólust mi lássuk. És ezt mindjárt meg is nézzük egy ilyen összefoglaló ábrán. Ez az ábra azt mutatja, hogy a különböző irányú dipólusok, azoknak a potenciál mezője hogyan oszlik el a fejbőrön. Tehát ugye a dipólusom, ez még egyszer, ez egy modell, tehát egy valami eredő ekvivalens dipólus, ez valahogyan áll az agyban, vagy az agykérekben, és ennek ugye van egy potenciál eloszlása a fejbőrön. Egy radiális dipólusnak ugye a legnagyobb amplitúdója az ugye pont fölötte van, tehát ott mérhető legnagyobb amplitúdóval ennek a potenciál változása, potenciál mezője pont fölötte. Egy ferdének ugye ez a tengely, ez egy kicsit ugye ez itt a jobb oldalon van, a radiális, a ferde is ott van, de egy kicsit ez már áttevődött a közép túloldalára, tehát valahol itt ezen a helyen mérhető legnagyobb amplitúdóval, de az már eleve kisebb, mint ennek a radiálisnak, ugye messzebb vagyunk tőle. És a tangenciális, az pedig hiába itt van a tangenciális dipólum, ugye itt kéne legyen valahol legnagyobb amplitúdóval, itt mérhető, ráadásul nem ilyen szép szűken, tehát ilyen kicsi helyen, hogy tényleg ott az a dipol van, hanem ilyen nagy eloszlásban, ugye itt látjuk, hogy egy lapos és kicsi amplitúdójú görbét látunk itt. Tehát attól függően, hogy ezek hol helyezkednek el az agyba, egészen másképp néz ki az ő képük EEG-vel mérve a fejbőrön. Van két ökölszabály, ami ezeknek a generáló dipólusoknak és az által generált potenciál mezőknek az összefüggéséről szól. Az egyik az, hogy minél több ilyen generáló dipólon van, tehát minél több ilyen dipóluson van, annál nagyobb a regisztrált jelen amplitúdója. Ez viszonylag érthető, minél nagyobb a forrása ennek a potenciálnak, annál nagyobb az amplitúdó. És a másik ilyen ökölszabály, hogy minél inkább radiális a generáló dipólom, annál nagyobb a regisztrált jel amplitúdója a fölé helyezett elektródán. Tehát ugye egy ilyen radiális dipólusnak látjuk itt nagy az amplitúdója, ugye egy tangenciálisnak már egészen picike, ráadásul ha pont fölé helyezem az elektródot, akkor még a polaritása is megváltozik. Tehát nagyon be tud minket csapni az, hogy az agy ugye tekervényezett, és ezért össze-vissza mindenféle irányba állhatnak ezek az eredő dipólusok. Erre nagyon kell figyelni, hogyha az ember az EEG-ből akar arra következtetni, hogy mi történik az agyban. Most meg fogunk nézni néhány példát, hogy a különböző térbeli elhelyezkedésű dipólusok, azok milyen potenciál elosztásokat generálnak a fejbőrön. Az első ilyen példa, hogyha ugyanolyan irányú mindegyik radiális dipólus, fölötte ezen az FZ elektródán mérjük, akkor ha egyre mélyebbre tesszük az agyba ezt a dipólust, akkor mi fog történni az FZ, illetve a többi mérő elektródán. Ugye a felszínhez legközelebbi dipólus, az ugye itt van, az az egyes, az egészen a felszínhez közel van. Ugye annak ilyen nagyon szűk, ugye ez a mezője, tehát tényleg az FZ-n tudom legnagyobb kiterjesen mérni, a többi elektródán már alig-alig mérhető, és ugye ennek a legnagyobb az amplitúdója, ezt ez a kicsi ábra mutatja. A kettes ugye mélyebben van, neki szélesebb az eloszlása, már a CZ-n is egészen mérhető, és jóval kisebb az amplitúdója. És hogyha a négyes, ami egészen mélyen van, ugye ugyanúgy radiális dipol, mint eddig volt, tehát mindegyik radiális, csak egyre mélyebben van, a legmélyebben levő négyes dipol, ugye ennek ez a legszélesebb az eloszlása, ez ugye már majdnem, hogy a PZ-n is, illetve utána is az OZ-n már ellenkező polaritással is mérhető, viszont egészen picike amplitúdóval. Tehát látszik, hogy csak az, hogy hova teszem mélységbe, ugye ez megint ugye a mérőelektró távolsága ehhez képest, ugye itt már ugye ennél a négyesnél nagyon-nagyon far-fieldeket mérünk, ugye amikor a near-field far-field ábrát láttuk, itt már nagyon far-fieldeket mérünk, tehát nagyon széles az eloszlása icipici amplitúdóval. Ez, hogyha különböző mélységben ugyanúgy radiális dipólusokat teszünk. Hogyha ha különböző kiterjedésűek ezek a dipólusok, tehát hogy mekkora ez a dipólus itt. Ugye eddig az előző ábrán oldalról néztünk rá, ugye itt van ugye az O, itt pedig az F, tehát ez a fej hátulja, ez a fej eleje. Most ugye szemből vagy hátulról, tehát ugye ez a két oldala a fejnek, úgy nézzünk rá, és itt látjuk a dipólusok kiterjedését. Ugye a 4-es a legnagyobb kiterjedésű, és az 1-es a legkisebb. Most ugye itt ugye azt látjuk, hogy minél nagyobb ennek a radiális dipólusnak a kiterjedése, annál több elektródán tudom mérni. Tehát ugye ha így nagyon szét van osztva, és nagyon nagy ilyen dipólusom van, akkor azt ugye rengeteg elektródán tudom mérni. Tehát a 4-est azt már a C3, CZ, C4-en, tehát akár túloldalon is tudom mérni. Ezt a nagy dipólust, az icipicit meg csak itt a C3-on, az az 1-es. És ráadásul ugye az amplitúdója is nagyobb, annak amelyik nagyobb kiterjedésű dipólus. Tehát ugye ez megint az első okosszabály, hogy minél több ilyen generáló radiális dipólon van, annál nagyobb lesz ugye az amplitúdója a jelennek. Hogyha pedig tangenciális dipólusaim vannak, tehát ugye eddig mindig merőlegesen álltak a dipólusok a kéregre, ezek azok, amiket tök jól tudok a fölé helyezett elektródával mérni. Most jönnek a tangenciális dipólusaim, amelyek ugye itt a barázdában helyezkednek el. Ilyen irányúak ezek a dipólusok, az 1-es az a felszínen van, a 2-es valahol, meg a 3-as valahol középen egy lejjebb, és a 4-es az egészen az alján. Ugye itt megint ugye a két oldala látható a fejnek, tehát megint így hátulról vagy előről nézzünk rá. És ugye az látható, hogy az 1-es dipólus, ami ugye itt fölül van és tangenciális, az ugye mondjuk itt valahol a CZ környékén mérhető viszonylag keskeny eloszlással, ugye ez itt van a felszínen még, tehát ez mondjuk még a C4-en is tudom mérni, tehát ugye valahol itt mérhető, és ő neki egészen nagy az amplitúdója. Ahogy haladunk lejjebb, azt látjuk, hogy egészen széles, és ráadásul hiába a CZ alatt van pont, gyakorlatilag a 4-es számú dipólus, az a CZ már egyáltalán nem látszik, viszont annál jobban látszik a T4-en, ami itt van oldalt, ugye az pont az ő tengelye fölött van. Tehát ugye a T4-hez képest ez egy radiális dipólus, csak jó mélyen. Ugye emlékszünk, hogy ha mélyre teszünk egy radiális dipólust, akkor ugye az lesz, hogy széles az eloszlása ennek a potenciálnak, és picike az amplitúdója. De hogyha ugye a CZ-hez képest ez egy tangenciális dipol, ezért aztán a 4-es az gyakorlatilag nem is látszik a CZ-elektron. Jó, ez a három bemutató példa, ez arra szolgált, hogy lássátok, hogy mennyire számít a térbeli elhelyezkedése is, meg az is, hogy tehát a mélysége is, meg az iránya is ezeknek a dipólusoknak abból, hogy mit mérünk az EEG-n. Tehát nagyon az, hogy a T4-en látunk egy potenciál maximumot, az nem azt jelenti, hogy az innen jött az a jel. Az is lehet, hogy valahonnan középről jött, csak az agya mélyéről és egy tangenciális dipólusból. Tehát nem feltétlenül az, hogy itt mérek valamit maximumban, az nem azt jelenti, hogy az innen jön. Ugye erre mi a tipikus példa? Ugye pont az akusztikus potenciálok, azt neurobiológiából volt, ugye, hogy hol van a hallókéreg, hol helyezkedik el a hallókéreg. Az ugye itt a temporális lebenyben, itt egészen oldalt, de belül, ugye ahogy összefekszenek a barázdák, annak a belső felszínén helyezkedik el a hallókéreg. És a gyakorlaton hol mértünk ugye akusztikus kiváltott potenciált? Semmiképpen sem itt. Hanem hol mértük? Itt a fejünk búbján. Tehát ugye itt, meg ugye itt ugye ezen a két elektródon, a fül mögött, masztoidon, meg a fejünk búbján. Tehát itt volt az a mérés, ahol láttam ezt a gyakorlatilag tangenciális dipólust. Jó, tehát aki már volt, meg aki majd jön, gyakorlatilag fél év végre mindegyikőtök fog is ilyet mérni. Tehát nem véletlen, hogy az akusztikus kiváltott potenciált, ami innen jön, azt nem itt mérem. Jó, tehát a gyakorlaton van is erre tök jó példa. Míg ugye, aki legutóbb volt gyakorlaton és a vizuális steady state választ mértük, ők ugye ott mérték, itt hátul, a tarkon, ahol ugye a látókéreg is van. Tehát ugye azt pedig ott tudjuk mérni, ott ugye radiális dipólunk van, tehát az tök jól mérhető ott, ahonnan jön. Az akusztikus meg nem. Tehát hogyha visszagondoltok a gyakorlatra, akkor rögtön láttok példát a radiális és a tangenciális dipóra is, hogy különböző helyeken mérhető. Jó? Ez ugye egy összefoglaló ábra ugyanerről, még egyszer nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy az, hogy milyen irányúak, az befolyásolja azt, hogy hol mérhetők a skalpon. Tehát attól, hogy ez valahol a skalpon potenciál maximumot mutat, nem feltétlenül ott alakul ki. Ugye ez például pont egy jó kis radiális dipol példa, tehát ez tényleg ott mutat maximumot, ahol ő van. De például egy ilyen tangenciális dipol egészen máshol mutat maximumot itt ezen az oldalon, miközben ő itt helyezkedik el. Jó, és akkor szerintem most szünet elején a professzor úr mond pár szót az EEG-ről. EEG-genezist. Ugye ott hagytuk abba, hogy az, hogy mit mérjünk az EEG-n, az nagyon-nagyon függ attól, hogy az a mi ekvivalens dipólunk, ami ugye eleve egy modellje a terület potenciál eloszlásának, az hol helyezkedik el térben az agyban. Ugye láttuk, hogy attól függően, hogy milyen mélységben van, meg milyen irányú, attól függően jelenik meg a különböző elektródokon, amiket a skalpra teszünk, különböző amplitúdóval és elosztással. Ez ugye azért fontos ezt tudnunk, mert hogyha mérni akarunk, akkor azt is szeretnénk, hogy ezek a mérések összehasonlíthatóak legyenek a páciensek között. Tehát, hogyha mondjuk azt akarjuk tudni, hogy mi honnan jön, vagy jellemzően milyen jel honnan jön az agyba, milyen EEG-jel, akkor az kell, hogy össze tudjam hasonlítani több embernek az EEG-jét. Ugye ehhez megfelelő módon kell felraknom az elektródokat. A másik, amit ugye szeretnék, hogy a lehető legtöbb generátorból jövő jelet föl tudjuk venni. Ugye olyan pici a jelünk, és ugye annyira számít az, hogy mit veszünk föl, hogy azt szeretnénk elérni, hogy fölvegyük a lehető legtöbb generátorból jövő jelet. És mi lett erre a megoldás? Az lett erre a megoldás, amit már tanultunk az EEG előadáson, ez pedig a nemzetközi 10-20-as rendszer. Ugye a nemzetközi 10-20-as rendszer, arra már volt szó, hogy a 10 meg 20 az micsoda, az ugye százalék. Ugye felosztják a koponyát innentől idáig, tehát itt innen hátulról egészen az orrnyeregig felosztják a koponyát, 10, aztán 20, 20, 20, aztán megint 10%-ra osztják föl, ettől 10-20-as rendszer. Ez azért jó, mert mindenhova esik ugye elektród, tehát gyakorlatilag teljesíti mindkét kritériumot. Tehát ugye egyrészt a lehető elektrógenerátorból származó jelet regisztrálja, mert mindenhova helyez egyenletesen a koponyán. Másrészt ugye az egyes pacienseken végzett mérések összehasonlíthatók. Miért? Mert ugye a különböző méretű fejeken is mindig százalékot számolunk, tehát ugye ezek mindig relatíve úgy azonos távolságban lesznek ezektől a pontoktól, tehát összehasonlíthatóak lesznek a mérések. Fölhívom a figyelmeteket ezekre a számokra, hogy ugye innen a fej vagy az agy közepétől ideig a felszínig ez 8 cm, sugarú kör nagyjából, ez pedig a fejből így pedig 9,2 cm. Ez azért fontos, mert ugye volt a Near-Field-Far-Field-es ábránk, ahol ugye láttuk, hogy ez a sok centiméter, tehát a néhány centiméter fölött, tehát bármi, ami nem egészen innen jön, az már nagyon-nagyon Near-Field. Ugye erre volt jó példa az agyközi kiváltott válasz. Ami ugye valahonnan innen egészen bentről jön az agytörzsből, tehát az nagyon-nagyon sok centire van a mérő elektródunktól. Na most ugye ez nagyon jó, tehát tudjuk, hogy ugye minél radiálisabb a dipólunk, annál többet látunk belőle, meg minél több ilyen dipólunk van, annál nagyobb ugye a potenciálunk, ez nagyon király. Ez azért jó, mert ugye ezt bele tudjuk pakolni egy egyenletbe, tehát ki tudjuk számolni a skalpelektródákon mér potenciál különbséget, miből? Ezeknek a generátorok által létrehozott áramsűrűség függvényeként ez tök jól kiszámolható. Magyarul föl tudunk írni egy ilyen egyenletet, ahol ugye van az áramsűrűségem az agyba, ugye ezt megszózom valamilyen transformációs mátrixszal, amivel belerakom a fej alakját, meg a vezetési tulajdonságait, tehát minden ilyet, ami paraméterem, az belepakolom ebbe a transformációs mátrixból, ezzel megszózom ezt az áramsűrűséget, és megkapom a potenciál elosztást. Tehát ez tök jól kiszámolható. Ugye mi ezzel a baj? Segítek, melyik, amelyiket ismerjük, melyiket mértem meg, és melyik, amelyikről fogalmam sincs, de szeretném tudni. EEG-ben melyiket mértem meg? Ezt vagy ezt? A potenciál különbséget, a transformációs mátrixot, vagy az áramsűrűséget mértem meg? Az EEG-ben. Melyiket? A potenciál különbséget mértem meg. Magyarul azt mértem meg, amit amúgy tök jól ki tudnék számolni, az a kár, hogy ezt a J-t, ezt egyáltalán nem ismerem. Tehát igazából nekem erre a J-re lenne nagyon szükségem. Ugye ezt a szép egyenletet, ami egy tök jó egyenlet, csak nem tudok vele mit csinálni ebbe a formájába, ezt ugye forward problémának hívjuk, tehát ugye az áramsűrűségből következik a fej transformációs tulajdonságai figyelembe véve az EEG mérhető potenciál különbség. De ugye engem ez a J érdekelne, az érdekel, hogy a mért EEG-ből mi a fene történik az agyba. Ezt pedig inverse problémának hívjuk. Tehát ugye ilyenkor ezeket az áramsűrűséget, ezeket a generátorokat határozom meg a skalpelektródákon mért potenciál különbségek függvényeként. Ugye ezt úgy számolom ki, hogy ugye most a J-t kifejezem az előző egyenletből, tehát ugye a J az egyenlő ennek a transformációs mátrixnak az inverzével megszózott mért potenciál különbség. Ez így most már nagyon király, tehát mérek EEG-t, tudom, hogy a fejnek milyen vezetési tulajdonságai vannak, és kész is van, tudom, hogy mi történik az agyba. Ezzel mi a baj? Szerintem ott a puska nálatok. Tehát, hogy ezzel az a baj, hogy? Az a baj, hogy ennek végtelen megoldása van ennek az egyenletnek. Tehát ez amúgy rettentő nagy baj, mert tök jó, hogy mérek egy potenciál eloszlást a fejen, de honnan a fenéből tudom, hogy a sok megoldásból melyik lesz az, amit tényleg csinálta az agyamban. Ugye ehhez, ahhoz, hogy ebből a végtelen megoldásból ki tudjam választani azt, amelyik tényleg a helyes megoldás, magyarul azt az áramsűrűséget, ami valójában generálta az én mért potenciál mezőmet. Ehhez ugye kezdeti feltételeket kell szabnom, arról, hogy hány forrása van ennek a potenciál mezőnek, ezek milyen típusú források, és hol helyezkednek el. Ezeket ugye együtt, ezeket a kezdeti feltételeket forrás modellnek nevezik, angolul source modellnek, és ezeket figyelembe kell venni, ezekről lesz most szó, azokról a módszerekről, ahogy ki tudjuk számolni ezt az áramsűrűséget. Azért itt még egy kicsit elidőzünk, hogy miért is végtelen megoldása van ennek az egyenletnek. Ez egy egész, megint egy modell, megint egy egyszerűsítő ábra, de abban mindenképpen segít, hogy megértsük, hogy miért van végtelen megoldása. Ugye, hogyha itt mérek valamilyen potenciál eloszlást, az, hogy itt lenn milyen két forrásnak a vektoriális összege csinálta, ezeket Csomóféleképpen elhelyezhetem itt, hogy pont ugyanazt mérjem a felszínen. Igazából annyi. Tehát, hogyha ezt vektorosan összeadom, ezt a kettőt, akkor az rengetegféleképpen tudom ezeket helyezgetni úgy, hogy ugyanaz legyen az összeg. Ezért van ennek az egyenletemnek végtelen megoldása. De nekem ugye nem mindegy, hogy ez így helyezkedett el, vagy így, vagy esetleg ezek valahol itt voltak, teljesen más szögben állva. Nagyon nem mindegy, mert nem mindegy, hogy honnan jön az a elektromos jelen. Például, ha az a feladat, hogy egy epilepszia fókuszt megállapítsunk, akkor nagyon nem mindegy, hogy ez hol van. Tehát az nem jó, hogy a végtelenből kiválasztom az egyiket, és kész. Mert hogyha az a kérdés, hogy azt ott műtéttel kezelni kell, tehát ki kell műteni egy pici darabot, akkor nem mindegy, hogy valami darabot műtik ki valakinek az agyából. Jó? Azért szerencsére ez az inverse probléma megoldható, és ehhez fogjuk a lépéseket most végignézni. Ugye nyilvánvaló az első lépés, hogy a végtelen számú megoldásból a valósághoz legközelebb állót kell választani. Nyilván, mert ezt szeretnénk megtudni. Ehhez vannak nekünk matematikai módszereink. Egyrészt vannak modell alapúak, ugye ez az a forrás modell, amit használnak, amiről már volt szó. Ugye ezek a kezdeti feltételek a fej alakjáról, meg a potenciál, a generáló dipólusok számáról, meg típusáról. Tehát ez az a forrás modellünk. Ugye ezen belül is vannak lineáris, meg nem lineáris módszerek, és vannak amúgy olyan módszerek is, amelyek modellfüggetlenek, tehát akik nem ezt a forrás modellt használják, hanem más módon jutnak el az inverse problémának arra a megoldására, amelyik a realisztikus. Azért, hogy ne legyen egyszerű a dolgunk, a forrás modellen kívül még egy csomó minden mást is figyelembe kell venni. Nyilván a műterméket nem szabad ugyanúgy kezelni, mint az agyi jelet, tehát hogyha van egy pislogás műtermékünk, vagy egy nyelés műtermékünk benne, akkor azt arra figyelni kell, hogy az nyilván nem az agyból jövő generátor, azt nem szabad belevenni. Ugyanígy, hogyha elektromos zajunk van, akkor az sem szabad, és ráadásul arra is figyelmel kell lenni, hogy a vezetőközegnek vannak változásai. Ugye kiszáradnak az elektródok, megnő az ellenállás, tehát egy csomó minden változása lehet a vezetőközegemnek. Ez egy nagyon egyszerű modell az agyról, ez a gömb modellje, nyilván nem gömb alakú, de segít abba, hogy kezelni tudjuk a dolgokat. Ugye itt a színkódolás az ugye az ellenállását mutatja a különböző struktúráknak, ami a mérőelektród és a jel forrása között van. Ugye itt látjuk, hogy a koponyának sokkal nagyobb az ellenállása, mint akár a fejbőrnek, akár az agynak. Tehát ezt figyelembe kell venni, hogy ami igazán torzítja vagy rontja a mi jelünket, ez a nagyon nagy ellenállású koponya. Itt láthatóak ezeknek a nagyjáboli sugarai, tehát az agynak a sugara az mondjuk 8 cm, koponyával együtt az 8,5, és fejbőrrel együtt meg 9,2. Ugye ez az, amit már láttunk a néhány ábrával ezelőtt is, a 10-20-as modellnél is a számokat láttuk, ezeket szokták figyelembe venni. Ma már a fejlődő matematikai módszerekkel ilyen elég reális modell készíthető végesen egy módszerrel, tehát ennél bonyolultabb modell készíthető, ami jobban, pontosabban figyelembe veszi a koponyának, a fejbőrnek és az agynak a tulajdonságait. És itt van egy nagyon fontos kitétel, hogy a megnél erre nincsen szükség. Miért? Mert ugye ez elektromos vezetőképessége a koponyának, meg a többi struktúrának, amit itt látunk. Ugye a meg, ami ugye a magnetoengefalográfia, és talán jövő héten lesz róla szó, vagy két hét múlva, vagy a szünet után, ami még az után lesz, három hét múlva, bocsánat. Az ugye mágneses jeleket mér, és szerencsére a koponya a mágneses jeleket nem csillapítja, tehát erre a modellre, hogyha EEG helyett megből akarunk következtetni arra az áramsűrűségre, ami az agyon belül van, akkor nincsen szükség. Most nézzük azokat a módszereket, amelyeket használnak az inverse probléma megoldására. Ugye már volt szó a modell alapú módszerektől, ezzel kezdünk, ezen belül is a lineáris módszerekkel. Ezeken belül kétféle modell van, amit ugye ezek a modell alapú módszerek használhatnak. Az egyiket úgy hívják, hogy alulhatározott vagy elosztott modell. Ez ugye egy olyan modell, amelyik minden lehetséges forrást figyelembe vesz, tehát nem köti meg előre, hogy hány forrás, tehát akárhány, nagyon sok forrása is lehet a mért jelennek az agyon belül. Ez azt jelenti, hogy a méréseim száma az mondjuk 100 alatti, tehát mondjuk tipikusan 32 vagy 64 csatorna az EEG-n, Az ismeretlenek száma viszont emiatt tízezres nagyságrendű, tehát itt valami más megszorítás szükséges, ami általában az agyonatómiájáról vagy fiziológiájáról szóló meglévő ismeretek. Tehát egy MRI felvétel, meg amit már szakirodalomban lepublikáltak, hogy például, amit mondtunk, hogy a hallókéreg az ugye itt van a két vadászda összefekvésében a temporális lebenyben, vagy hogy egy temporális lebeny epilepszia, vagy az mondjuk jöhet onnan, vagy a hipokampuszból, tehát hogy ezek a dolgok, hogy amiket már előre tudunk, azok azért így megszorítások, de nem mondja meg, hogy hány darab modellünk van, vagy hány darab forrásunk van, ez az alul határozott modell. Helyette ezeket az egyéb anatómiai és fiziológiai ismereteinket építjük bele. A túlhatározott vagy dipol modell az azt feltételezi, hogy kis számú forrás hozza létre ezt az EEG vagy megjelet, és emiatt nagy mértékben függ a dipolok számától, tehát ez azt feltételezi, hogy egy vagy két forrása van annak a jelnek, amit mértem. És ezzel oldja meg az IBS problémát. Ugyanakkor vannak nem lineáris módszerek, ezek feltételezhetnek egy vagy több forrás dipolt, és ezeknek a paraméterei ráadásul változtathatók, meg még vannak modellfüggetlen módszerek is. Most meg fogunk nézni néhány konkrét módszert, hogy mit csinál, tehát amiket alkalmaznak a valóságban, hogy ezek hogyan működnek, és ezek milyen típusú modellek. Az első az a Spatio-Temporal Multiple Source Analysis, vagy a Focus módszer, ez ugye vagy hívják bezárnak, tehát Dane Electrical Source Analysisnek is, ez egy túlhatározott modell. Ugye a túlhatározott modellről már volt szó, hogy az mit csinál, az azt jelenti, hogy ő feltételezi, hogy egy vagy két dipólus az, ami a mért potenciálomnak a forrása. És ahhoz, hogy megtalálja mondjuk az egynél több dipol forrást, az bevezette az időtartomány elemzését is, ez mindjárt látni fogjuk a következő ábrákon, hogy ezt hogy csinálja. Ez gyakorlatilag azt csinálja, hogy egy meghatározott időintervallumban megkeresi az egyetlen forrás dipolt, és ezek után az egész adat alkalmaz egy ilyen least square fit, vagy a legkisebb négyzetgyökös, vagy legkisebb négyzetes illesztési módszert, és ehhez utána hozzá a további forrás dipolokat egyesével a következő intervallumokon addig, amíg az aktivitásnak van olyan része, amit nem magyaráznak meg az eddigiek. Ez általában olyan egy-két esetleg három forrás. Tehát mondjuk az első forrás az a nagy részét megmagyarázza, utána még hozzátesz egyet vagy kettőt és készen van. Tehát ez egy ilyen újra és újra végigméri a dolgokat módszer. Itt látható ennek a szoftvernek az ablaka. Ugye úgy kezdődik, hogy a dupla klikkel el kell helyezni valóban egy dipolt. Nyilván, hogyha van valami előzetes feltételezésünk, hogy mit mértünk, hogy ez honnan jöhetett, akkor eleve már oda kell helyezni ezt a dipólust. Ezek után ugye meg kell mutatni a hullámnak az elejét, hogy mi az időablak, amit neki mérnie kell, és ez a start fit megnyomásával ő kiszámolja, hogy ezek a potenciál változások, ezek nagyjából honnan jöttek, és akkor lesz egy forrásunk oda, ahol ő ezt elhelyezi. Ugye ezek után még maradt valamennyi hullám alak, ugye ezek a kékkel, ami mutatja, ennyi még maradt, és ezért elhelyez még egy forrást, itt ebben az esetben a túloldalra újra lefuttatja, és gyakorlatilag ebben az esetben két futás után mondjuk egy epilepszia fókuszt az meg tudott találni ez a modell, vagy ez a módszer, ez a Beza módszer. Tehát ez feltételezi, hogy egy vagy két forrásunk van, és mindenképp támaszkodik arra, ugye látjuk a változást, ugye a piros az mondjuk ide lett elhelyezve, de aztán ugye máshova került, tehát ugye ő kiszámolta, hogy ez valójában hova került, és oda teszi valójában, és mondjuk ő két forrásból meg is magyarázta ezt a hullámformát, hogy ez onnan jöhetett, és kész. Tehát ez arra jó, például ilyen epilepszia fókusz meghatározására, ahol azt feltételezik, hogy egyetlen helyről jött az epilepsziás aktivitás, arra jó egy ilyen módszer, ahol tényleg tudunk előre valamennyit róla, és azt feltételezzük, hogy egy helyről jött, és ez a módszer segít abban megtalálni, hogy akkor ez pontosan onnan jött. Vannak más módszerek is, ilyen például ez a minimum norm nevezetű módszer. Ez az előzővel szemben ez egy alulhatározott modell, magyarul ez rengeteg, ez ugye nem mondja meg, hogy hány forrás, nem mondja azt, hogy csak egy vagy két forrás lehet, ami ezt a potenciál változást generálta, hanem ez megenged bármennyit. Ebben az esetben egy 3D hálóra vetítik a fejmodellt, és a három minden egyes pontjában három merőleges dipol forrást helyeznek el, és az a cél, hogy ezeknek az elosztását és az erősségét becsüljék, És a, úgy találja meg a végtelen megoldásból a helyeset, hogy azt mondja, hogy a legkisebb energiájú, azaz a minimális áramsűrűségű megoldást keresi. Tehát azt mondja, hogy az lesz a valós és a fiziológiai megoldás, tehát ami valóban történt az agyban, amelynek a legkisebb az energiája, ennek lesz a legkisebb az áramsűrűsége. Ugye, ha ezt matematikailag fölhívják, akkor ez a legkisebb L2 normájú megoldást jelenti. Itt látható ennek a képlete, hogy ezt hogy számolják ki. És a szimulációk alapján ez a minimum norm megoldás, ez ilyen gyenge és kis helyre, tehát egy helyre lokalizált aktivációkat részesít előnyben, ráadásul a mélyebben fekvő forrásokat fölteszi a felszínre. Ez ugye emiatt a legkisebb áramsűrűség feltételezése miatt teszi így, de már kidolgoztak hozzá olyan módszereket, hogy ez kompenzálható legyen. Egy következő módszer, ez a LORETA, ez a Low Resolution Electromagnetic Tomography. Ez szintén egy alulhatározott modell, és itt a megkötés az ugye valami hasonló, itt ugye ő nem a minimális áramsűrűséget, hanem a sima térbeli elosztást keresi. Ezt matematikailag úgy írja föl, hogy a súlyozott források második deriváltjának a minimumát keresi, és ezt fiziológiailag úgy indokolták meg, hogy a szomszédos neuronok szinkron aktiválódnak, tehát hogy akik közel vannak egymáshoz neuronok, azok nagy valószínűséggel egyszerre fognak aktivációba lépni, és ráadásul csak fokozatosan változik az orientációjuk, tehát ezért keresi a sima téri elosztású megoldást. Itt látható is egy példa a LORETA alkalmazására, hogy a P300-nak a komponensei, ugye ezek a P300 generátorok itt láthatók elhelyezve az agyfelszínén, illetve belül ugye itt ilyen, ezt gondolom emegyik kép, amire ráhelyezték ezeket a generátorokat. Tehát itt látható, hogy számolták ki a kiváltott potenciából, hogy ezek hol helyezkednek el. Ugye azóta ez a LORETA, ez fejlődött, tehát lett egy ilyen S-LORETA, egy ilyen standardized LORETA, amit továbbfejlesztettek. Ez egy már egy kétlépcsős algoritmussá vált, és először egy áramsűrűségbecslést vezetett be a minimum norm megoldással, és utána standardizálja ezt az áramsűrűséget a forrás, illetve a forrás szórása és a mérés zaja alapján vett szórással, tehát itt elhagyták a téli derivált simaságát, és helyette a minimum normot vezették be. És azt állítják, hogy a szimulációk alapján ez zéró lokalizációs hibát ad, tehát hogy ez meg tudja mondani, hogy az adott potenciál komponens honnan jött. Ez is nyilván ilyen olyan esetekre jó, amikor nagyjából van feltételezésünk, hogy honnan jött, tehát ilyen egy vagy két forrásról ez akkor meg tudja mondani, hogy honnan jött. Ez a Beza és a LORETA, illetve vannak az S-LORETA verziója, ezek nagyon elterjedtek, tehát ezt sokszor, sok helyen használják és alkalmazzák, klinikumban is, meg kutatásra is, de ezeken kívül is vannak még módszerek, amelyek említés szinten érdemes tudni róluk. Egyrészt ez a LAURA, ez a Local Autodegressive Average, ez fizikai törvényeket alkalmaz, például, hogy a jelenséget csökkel a távolsággal. Egy másik, egy nagyon specializált megoldás az Epifocus, amelyik a fokális epilepsziás aktivitás elemzésére készült, és ez jól alkalmazható egy domináns forrás esetén, ugye ez nagyon hasonló a Bezához, ugye az is egy vagy max. Két domináns forrást keres. De ezen kívül ugye a gyorsan számoló számítógépek eljövetelével ugye ilyen sokváltozó statisztikai módszereket is bevezettek erre, tehát PCA vagy ICA főkomponens vagy független komponens analízissel is meg tudják keresni az EEG lineárisan független komponenseit, vagy ilyen BASI megközelítéseket, ugye ez is nagy számítási teljesítményekkel, ennek itt valószínűségi elosztásokkal számolnak. Tehát például feltételezzük, hogy a forrás az a szürke állományban van, és a kéregre merőleges, tehát azokat alkalmazzák, amiket mi itt megbeszéltünk, hogy a radiális dipólók generált a potenciálváltozásokat látjuk inkább. Nyilván ezek a potenciálváltozások a szürke állományból, az idegsejtekből jönnek, és ezek ilyen valószínűségi elosztásokba beépíthetők. Ugye amiről eddig szó volt, ez mind az EEG. Tehát az, hogy a fejbőrön hogyan mérjük, vagy hogy a fejbőrön mért potenciál változások, azok honnan jönnek. Ugye ezek honnan jönnek? Ugye ezt már láttuk, hogy ahogy a posztszeptikus potenciál változás szumálódik a sejtbe és végighalad, az generál egy mezőt, és ezeket a mezőket tudjuk mérni. Ugye ezek, ugye ezzel szemben ugye vannak beültetett elektródjaink is, és az a jó ebbe a beültetett elektródába, hogy ezeknek nem probléma a koponyadosz vezetése, de nem képesek akkor a területről információt rögzíteni, mint az EEG. És amiket eddig beszéltünk módszerek, ezek EEG-nél meg MEG-nél használhatók. Tehát ezek nem extracellulális elvezetésekre, hanem kifejezetten felszíni elvezetésekre jók ezek a módszerek. Ugyanakkor érdekes lehet az is, hogyha ilyen potenciálokat az extracellulális, tehát beültetett elektródokkal mérünk, akkor honnan tudjuk, hogy az honnan jött. Ugye visszautalok az előadás elején látott táblára, hogy rengeteg idegsejtünk van, aminek a potenciál változásait mérni tudjuk. Tehát egy beültetett elektródával sem triviális, hogy mi honnan jött. Jó? Ugye ez ismétlés az idegsejtek kétféle tipikus aktivitására. Ugye az egyik volt az akciós potenciál, amelyik ugye minden vagy semmi, digitális, nagyon rövid időtartamú, nem vezetődik távolra az extracellulális térbe, ezért ez ilyen mikroszintű mérés, hogyha azt mérjük, és ugye multi-unit vagy single-unit aktivitásként tudjuk ezt mérni. A másik, az a küszöb alatti membrán potenciál változás, vagy szinaptikus potenciálok, ez ugye időben és térben szumálódik, ez ugye analóg jel, ugye összeadódik térben és időben, ettől analóg, sokkal hosszabb az időtartam, a távolra vezetőnek az extracellulális térben, ezért ez makroszintű mérés, és ezek ugye, ezt hívjuk ugye a beültetett elektródok esetén mezőpotenciál aktivitásnak. Itt azért megkérdezem, hogy akkor ezek alapján az EEG melyiket mérjük? Nagyobb esélye. Ugye egyrészt ugye mondtam, hogy mit, hogy keletkeznek ezek a potenciálmezők, ugye a posztszinaptikusan ugye valami membránáramok keletkeznek, az ugye terjed az idegsejtbe, és ugye ez generál potenciálmezőt. Na most akkor ez melyik a kettőből? Tehát nagy részt ezeket a szinaptikus potenciálokat tudjuk vezetni, vagy mérni. Ugye ezek, amik távolra vezetődnek, tehát ezeket van esélyük mérni, az akciós potenciálok azok ugye olyan gyorsan elhalnak, hogy attól mi sose tudunk nagyon közel, annyira közel lenni hozzá EEG-vel, hogy azokat mérni tudjuk. A beültetett elektródokkal persze tudjuk mérni mind a kettőt, de az EEG-vel nagy részt, vagy gyakorlatilag ezt mérjük. Ugye az akciós potenciálok hatását azt mérjük, mert ugye az a posztszinaptikus sejten posztszinaptikus potenciálváltozást csinál, tehát ez nem igaz, hogy az akciós potenciálok hatása nincs benne, benne van, csak ugye a posztszinaptikus potenciálváltozásként van benne. Ugye itt ugye az előző dián ugye volt szó a lokális mezőpotenciál és a unit aktivitásról, így van, hogy ez hogy néz ki. Ugye ez itt egy széles sávú elvezetés, egy árpa volt, akusztikus kiváltott potenciál macskának a hallókérgén. Ugye ez a teljes széles sávú elvezetés. Hogyha ebből csak a lokális mezőpotenciált kiszűröm egy 500 Hz-es aluláteresztő szűrővel, akkor ez így néz ki. Tehát a posztszinaptikus potenciál változások által generált változás az így néz ki, és a multi-unit aktivitás az pedig így néz ki. És itt pedig látható, hogy ez a kettő igazából ugye egyszerre van mérve, egymásra ülnek, de ugye ezek, ha különböző módon szűrünk, akkor ezek így néznek ki. Ugye így aztán, mivel ezek egymásra ültek, ugye azt láttuk, fölmerül a kérdés, hogy mi a kapcsolatok között a mikro meg a makroszint, tehát a mezőpotenciál változások meg az akciós potenciálok között. Ugye azaz, hogy honnan ered ez a regisztrált jelen, amit mértem. Ugye az extracellulális elektródokkal megint nagy részt a mezőpotenciált, tehát a szinaptikus potenciálok összességét mérjük. Ugye megint az előadás elején látott tábla, ugye a tetród közelébe csak a nagyon közel lévő idegsejteknek tudja a tetród mérni az akciós potenciáját, míg a szinaptikus potenciál változásai sokkal többnek, ugye akár láttuk, hogy ezernél is több sejtnek tudja mérni a potenciál változását az elektródon. Ugye ami ezeket a potenciálokat kialakítja, ezeket a szinaptikus potenciálokat, ugye ezek a membrán áramok. Tehát ugye azt láttuk megint az elején, amikor ugye bevezettük az egyszerű modellünket, hogy ami ezt a potenciál mezőt kialakítja, az ugye a membránon befelé meg kifelé folyó áramok. Ugye ezekre az áramokra jellemző az irányuk meg az eloszlásuk, és ezt a két jellemzőt leírja nekünk egy egy mértékünk, ez az áramforrás sűrűség, az az current source density. Tehát ez lesz az a, az a mérés, ami kapcsolatot teremt nekünk a mikro meg a makro szint, tehát az akciós potenciálok és a mért szinaptikus potenciálok között. Ehhez ismétlésként megint megnézzük ezt az ábrát, hogy ugye LPSP esetén aktívan folyik befelé egy áram a membránon, és ugye passzívan a távolabbi membrán szakaszokon kifelé, ugye ezért aztán van egy aktív nyelőnk és passzív forrásaink. Gátló posztszinaptikus potenciálok esetén pedig pont fordítva, passzív nyelőink vannak, és egy aktív forrásunk, ahogy kifelé folyik az áram a kis ellenállású membrán szakaszon. Ez ugye, hogyha egy ilyen idegsejten, vagy egy idegsejt modellen, vagy ilyen sematikus rajzon megnézzük, hogyha ez az idegsejt kap itt egy serkentő bemenetet, akkor itt ugye befelé folynak az áramok, itt sok-sok helyen meg kifelé folyik mindenhol az áram, és ugye ennek a potenciál változása ez így néz ki kívülről mérve. Hogyha ugyanezt egy gátló bemenetet kap egy sejt, akkor ugye itt kifelé folynak az áramok itt a szinapszisnál, és az összes többi helyen pedig befelé folynak. Hogyha azt a kettőt ugye itt összerakjuk, akkor itt ugye valamennyi folyik befelé, meg kifelé, ez ugye tudjuk, hogy összeadódik, ugye tudjuk, hogy ezek a potenciálváltozások időben és térben összeadódnak, és ezeknek az eredőjét látjuk itt. Magyarul ez a CSD-m, amit mérek, ez a current source density, ezeknek a membránon átfolyó áramoknak az összegét adja meg egy adott térrésznek az összes neuronján, tehát ezt én a potenciál változásban, amit mértem, ezt ki tudom számolni. Viszont ugye nem látom az összes ilyen membránon átfolyó áramot. Miért? Mert a pozitív meg a negatív áramok kioltják egymást. Tehát ez nem egy ilyen egy az egyben analízis, hogy látom az összes áramot, ami kibefolyik a sejten. Ugye ahhoz nekem az egyetlen csatornát kéne patch-el megfognom, amit nem csinálok, hanem ez egy extracelluláris mérés. Tehát ez egy makroszintű analízis lesz, mert valamennyi áram kioltotta egymást. Viszont ez a CSD, ez az extracellulárisan regisztrált mezőpotenciából kiszámolható. Tehát ez azért jó nekem, mert a sejtben folyó dolgoktól úgy kapok információt, hogy nem mentem bele a sejtbe. Tehát azt nyerem, hogy egyszerű mérnem, mert nem kell a sejtbe beleszúrnom, hanem elég az exocelluláris térbe beszúrnom egy elektródát, ami sokkal-sokkal könnyebb, mint beleszúrni egyetlen sejtbe egy üvegpipettát. Amit viszont veszítek ezzel, az, hogy minden egyes csatornának a saját kis áramát, azt nem tudom, hanem egy-egy idegsejt csoportnak vagy egy adott térrészből a neuronoknak az ilyen összegzett áramait fogom látni. Tehát valamit nyerek vele, meg valamit vesztek, és ez ráadásul ki is számolható a lokális mezőpotenciálok második térbeli deriváltjaként, ami itt látható. Igazából ebből annyit kell tudnotok, hogy ez a lokális mezőpotenciál második deriváltja, ez az áramforrás sűrűség. Tehát ezt úgy számoljuk ki, hogy ez a második térbeli derivált. Hogy mire jó ez az áramforrás sűrűség? Ez arra jó, itt egy példa, ezek akusztikus kiváltott potenciál macska hallókérgén, itt van az elektród, ezen 24 mérőponton van, ugye ez itt az elsőtől a hatodik rétegig szépen végig be van szúrva a hallókérekbe, és ugye itt látjuk az átlagolt választ. Mit látunk itt? Ugye a feketével látjuk a lokális mezőpotenciált, azt látjuk, hogy ez valahol itt a legnagyobb, itt a negyedik réteg környékén, itt a kékkel látjuk ezt az úgynevezett multi-unit aktivitét, tehát ugye az akciós potenciálokat, amiket mértünk, ott is azt látjuk, hogy ez valahol itt a legnagyobb, és középen van pirossal a CSD, az áramforrás sűrűség, ami valahogy kapcsolatot teremt a kettő között, és ez itt a színkódoláson nagyon szépen látszik, ugye a pirossal van jelölve a befelé folyó áram, kékkel pedig a kifelé folyó áram. Tehát azt látjuk, hogy időben legelőször itt a negyedik rétegbe folyik befelé egy áram, amelyik aztán terjed fölfelé itt a harmadik rétegbe, és akkor utána pedig itt egy kifelé folyó áram lesz. És mindig azt látjuk, hogy itt a befelé folyó áramnak mindig vannak passzívan párjai kifelé folyók. Magyarul egy ilyen elemzéssel, akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy az egyes idegsejtekkel mi történik, azt látni tudjuk, hogy nagyjából az agykéregbe mi zajlik az egyes rétegeibe az agykéregnek, és láthatjuk időben, hogy ugye a negyedik réteg, ahonnan valóban a talamuszból érkezik a bemenet, az aktiválódik először, és a befelé folyó áramok miatt látjuk, hogy ott tényleg egy aktiváció történik. Ugye ez látható ezen az ábrán is, ez továbbra is a macska hallókérge, és itt megint azt látjuk, hogy először a negyedik réteg aktiválódik, és utána halad fölfelé ez az aktivitás. És ez megfelel annak a, annak a anatómiai kapcsolásnak, hogy a, először a negyedik rétegbe érkezik az aktivitás a talamuszból, és onnan halad aztán a felső rétegekbe, és aztán pedig kilép a, az alsó rétegéből az agykéremnek. Egy másik alkalmazása ennek a CSD-nek, az pedig a, az úgynevezett lassú hullámok, az alvási lassú hullámoknak a megfigyelése. Ezek például ketamin-xilazin altatással nagyon könnyen kiváltható bizonyos agykérgi, például a szomatoszenzoros agykérgi területeken. Ez egy patkányból vett mérés, és itt a, ugye a kék jelöli megint a nyerőt, és a piros jelöli a forrást, tehát ugye itt látható, hogy szépen váltakoznak az aktív és a tehát az aktív és a gátolt területek, szépen ilyen nagyon szabályos váltakozáson az, az aktivitásnak és a gátlásnak, aktivitás-gátlás. Tehát ez a, megint ugye nem kell minden egyes idegsejten megmérnem, hogy, hogy mi történt a csatornáin, hanem ez a CSD analízis, ez megmutatja nekem, hogy itt van egy aktiváció, aztán itt egy gátlás, megint egy aktiváció, megint egy gátlás. Jó, tehát ez teremtett nekem kapcsolatot a az extracellulisan mért potenciálváltozások és a sejten belül történő membránon átfolyó áramok változásai között. Ez a, ez a CSD analízis, ez, ez arra jó nekem. Jó, és ha van kérdésetek, akkor szívesen válaszolok, egyébként pedig vége a mai előadásnak, és köszönöm szépen a figyelmet.